Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra kijelölt, ugye mint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának 6. fejezetében a 36. verstől a 42-ig a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szákát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szákát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Vannak szavak, melyek természetszerűen kikapnak a hétköznapi szóhasználatból. Változik a világ, egyesek szerint fejlődik, és ez élet vellejárója az, hogy igen, a szavak jelentéstartalma változik, illetve elhagyunk bizonyos szavakat. Ilyen két szó került most elénk, ezeket ízlelgethetjük, irgalom, meg kegyelem, talán ezek a szavak helyén valók voltak valamikor a középkorban. Egy despota várúr, az valóban irgalmatlan lehetett, vagy irgalmat gyakorolhatott, na de manapság. Az igazság az, hogy bármennyire kikopott az irgalom és a kegyelem a hétköznapi szóhasználatunkból, azért nagyon jól érezzük és tudjuk, talán néha tapasztaltuk is, hogy mit jelent az, hogy irgalmatlanság. Mit jelent az, hogy kegyetlenség? És ha nem is élünk át ebben a mostani demokráciában olyan dolgokat, ami felvetítené számunkra az irgalmatlanságot vagy a kegyetlenséget, azért valljuk meg őszintén, hogy saját magunkkal szemben nagyon sokszor irgalmatlanok vagyunk. Vagy a közvetlen közelünkben élőkkel szemben olykor kegyetlenek, szívtelenek. De amikor a globalizált méreteket nézzük, és tapasztaljuk azt, hogy ez a respekt nélküliség, ez a hazudozás, ez az átverés, ez mindenhová eljutott a világban, amikor mindenki érzi, legyen gazdag vagy szegény, öreg vagy fiatal, hogy ez így nem mehet tovább, akkor elgondolkodunk ezeken a szavakon. Mert nem lehet sem a földet, sem testünk energiáját fizetség nélkül, csupán az élményért elpazarolni, kiaknázni. A ma embere mégis azért, mert ebben az élmény világban akar élni, az itt és most, a csak nekem, csak azért isben, ezért tragikus helyzetbe sodorta nem csak önmagát, hanem az egész világot. Zabolátlanságunk az irgalmatlanságban, de meg a részvét nélküliségünk torlódásában jól nyomon követhetőek, érezhetjük az élet minden területén. És akkor egyszer csak hangzik Jézus szava. Azt mondja, legyetek irgalmasok. Ez azt jelenti, eredeti értelemben, hogy váljatok irgalmassá. Ez nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra tudunk irgalmasok lenni. Nem tudunk irgalmasok lenni. Azért, mert bennünk van ez az ádámi ellenkezés az Isten jó rendje ellenében, és ezért csak úgy magunktól nem tudunk jók lenni. Ez a kereszténységnek a tudása. Hiába minden gyakorlat, minden meditáció, ezek segítséget adhatnak, de nem oldják meg a kérdést. Szükségünk van az isteni kegyelemre, mert hiával vagyunk az Istennek. Ilyen hiány lények vagyunk, ezért vágyódunk állandóan a harmóniára, a békességre, a megelégedésre és az Istenre. Ha nem tudunk az Istenben megnyugodni, akkor igazából irgalmasok se tudunk lenni. Akkor lélekkeserítően gyorsan veszítjük el kedvünket a szolgáló életre. Tessék megnézni, hogy hogy törnek meg emberek úgy az életük delén, vagy egy kicsit utána. Miért? Mert elveszítették kedvüket a szolgáló életre. Én ezt már tudom. Én ezen már túl vagyok. A legnagyobb nyomorúság az, amikor még messze van az élet dele, de már előtte legyintenek, és azt mondják, én már ezen túl vagyok. És már semmi nem hagyja meg ezeket az embereket, mert már mindenen túl vannak. Ha elpusztulnak, ha meghalnak, már az sem érdekli őket. Ezért nagyon fontos, hogy az irgalom és a kegyelem szavak jelentés tartalmát megértsük, átérezzük, újrafogalmazzuk önmagunk számára. Az irgalom régi szó, hosszú története során nagyon gazdag jelentésre tett szert. Az Új Szövetségben az irgalomnál ezt a szót olvashatjuk, hogy eleosz, ugye ismerős ez nekünk a Kyrie eleison imából. Isten irgalmasságát kérjük magunk számára, a közösség számára, az egyház számára. De ez tulajdonképpen az új szövetségi vonatkozásban a héber hesed szónak a megfelelője, ez pedig a legszebb szó a Bibliában, amit egyszerűen szeretetnek lehet és kell fordítani. Amikor már minősítjük a szeretetet, akkor már baj van, nem szabad. A szeretet szó önmagában kell, hogy megkapja a kiteljesedés teljes lehetőségét. Legszebb szó tehát ez a Bibliában. Mert az irgalom bibliai értelemben sokkal több, mint Isten szeretetének egy szeletkéje. Az irgalom az maga a szeretet. Az irgalom az Isten fennköltsége. Az az érthetetlensége az Istennek, amit teológusok transzcendenciának szoktak mondani. Hát ami nem is igazán tapasztalható, csak úgy hasonlatokban, példázatokban rá tudunk hangolódni esetleg erre. Az irgalom nem csak Isten fennköltsége, de ugyanakkor az irgalom az az Istennek az embersége is. Valamikor 16-17 éves koromban a szobatársam, aki aztán később katolikus pap lett, kezembe adott egy könyvet. Az volt a címe, hogy Isten szenvedése. És akkor azt mondta nekem, hogy milyen nagy dolog, hogy ilyet már le lehet írni, hogy az Isten szenvedése, hogy az Isten szenvedő. És ez nem azt jelentette, hogy emberi szavakba próbáljuk beszorítani az Istent, hanem azt jelenti, hogy az Isten szeretete ekkora, hogy az emberségben is kinyilvánul, meg akar nyilvánulni, hogy megértsük végre, mire is vagyunk elhívva ebben a világban. Vannak persze mondatok, amik próbálnak minket közelebb vinni az irgalom szó megértéséhez. Bibliában ilyenek, amint az apa könyörül a gyermekein, vagy amilyen messze van a kelet a nyugattól, olyan messzire veti el a vétkeimet. Az irgalom az Úristen legistenibb tulajdonsága. Az emberben pedig a legmagasztosabb vonás. Irgalommal és kegyelemmel koronáz meg, olvashatjuk a 103. Zsoltárban. De ugyanígy fogalmaz a 8. Zsoltár is, ahol Isten az embereket dicsőséggel és tisztelettel koronázza meg. A saját képére formált embert az Isten arra hívja, hogy osztozzék vele dicsőségében és szépségében. Ha nem ezt teszi, akkor embertelen. Ez az erős isteni szeretet és irgalom tesz minket Isten valóságának a részeseivé. És aztán vannak itt praktikus tanácsokként fogadható jézusi felszólítások. Például a 38. versben: adjatok, és adatik nektek. Mindenki ismeri a mondást, jobb adni, mint kapni. Bár modern korunkban, mintha mindenki csak kapni akarna, mert hogy valamit valamiért. Hát, hogy valamit valamiért, ez táplálja többek között a korrupciót is. Ha az erdő fáit esztelen tarvágással kivágják, velük pusztulnak a gombák is, melyek csak szoros együttélésben a fákkal képesek létezni. És ha nincs gomba, akkor fák sem nőnek. Élni és élni hagyni. Ismerjük a régi mondást. Mára azonban valahogy megváltozott ez a világ, és nincs az emberekben részvét, hagynák élni a másikat. Helyette egy egyetemes kiszorítósdit játszanak az emberek halálosan komolyan. Isten egyetemes akarata azonban az, hogy vagy együtt, vagy sehogy sem. Az emberi társadalom attól erős, hogyha benne az egyén is erős, a tagja is erősek. Az életellenes törvényekkel ellehetetlenítik a családok mindennapi életét, akkor milyen reménységben nevelik a szülők a gyermeküket? És ha a gyermek gyermekkorában nem élhette át az elrejtettséget, a biztonságot a családban, akkor ne csodálkozzon senki, hogy közösségellenes magatartású lesz néhány évtizeddel később. Közösségellenes magatartású ember mindig akadt. De amikor ez tömeges méreteket ölt, és ez történelmi igazság, akkor csúnya dolgok szoktak történni. Luther Márton olyan egyszerűen mondja, hogy a bársony székben ülő nagy tolvajokat, és itt a fejedelmekre gondolt, a bársony székben ülő nagy tolvajokat az Isten megbünteti a kis tolvajokkal. Ne gondolja senki azt, hogy minden rendszer örökké állni fog. Ne gondolja azt, hogy minden diktátor, vagy minden kényúr a végtelenségig tudja tartani a hatalmát. Hitler 1000 éves német birodalomról álmodozott, 10 év múlva minden, amit elképzelt, kigondolt, az a szemétdombra került. Az ok nyilvánvaló. Isten az embert szabadságra teremtette, és az ember ezért nem tűrheti a szolgaságot. Márpedig az ember ebben a mai világban szolgává vált. Veszőparipája ez az unalmas prédikációknak, hogy ez a világ ilyen, sározzák a prédikátorok a szószékről a világot, hogy jobban fényeskedjen az evangélium, pedig fényeskedne az anélkül is. Az igazság azonban az, hogy a reklámok arra idomítanak minket, hogy az élménynek legyünk a rabszolgái. Csak itt, csak most, csak nekem. Ebben a kábulatban éljünk, és így válunk ebben a világban, ebben a szolgáltatásokkal, teljes mindenféle extra bónuszokkal, kecsegtető, csillogó modern világban válunk szolgákká, rabszolgákká. És bármennyire is csillog ez a világ, mégsem érezzük jól magunkat benne. Miért? Talán azért, mert érezzük lelkünk mélyén, hogy többre vagyunk elhivatva. És persze követeljük is ezt a többet, hiszen az a tanár az ne csak okítsa az én gyermekemet, hanem nevelje is. Az az orvos ne csak betegbiztosítási kategóriámnak megfelelő kezelést ajánlgasson nekem, hanem gyógyítson meg. Az államgépezet pedig ne kriminalizáljon, hanem szolgáljon, ha már az adomból él. Az egyház. Hát az egyház meg ne dörgölődzön állandóan az aktuális politikai hatalomhoz, hanem hirdesse az evangéliumot. Tanítson az ember tiszteletre és az Isten szeretetre. A ma embere abból indul ki, hogyha neki kevesebb maradt, akkor szegény lesz, akkor elveszít valamit örökre az életéből. Éppen ezért nem érti azt, hogy jobb adni, mint kapni. Úgy gondolja, hogy jobb kapni, mint adni. Jézus úrunk mégis azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Mert a világ embere és a hívő ember egészen másképp látja a valóságot. A világembere úgy látja, hogy ha valamit adok a másiknak, akkor kevesebb lesz nekem. A hívő ember pedig úgy látja, hogy ha valamit odaadok a másiknak, akkor tulajdonképpen kapok. Miért? Mert tudom, hogy amin van, az nem az enyém. Pál így mondja, mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? Mindent kaptam. Nem örökre, hanem csak bizonyos ideig. Ezért aki amilyen van, megosztja a másikkal, az kap. Mit? Istennel való közösséget. És a másik emberrel való egységet. Ha továbbadja, ha megosztja másokkal mindaz, amit egyébként úgyis megemészt idővel a rozsda és a moly, akkor nem szegényedik, hanem gazdagodik, mert gyarapodik örömben, fejlődik emberségében, és egyre jobban kirajzolódik életében az Isten képűségre teremtett volta. Aztán ilyet is hallhattunk az igényben. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Nem csak munkahelyen, magánéletünkben, kapcsolatainkban is megéljük, hogy vannak olyanok, akik mindent jobban tudnak, és mindenkit támadnak. Jó példázat Jézus Urunk, abszurd, példázatos kérdés megállapítása. Miért nézed atyád fia szemében a szálkát, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Van ilyen? Nem, ilyen nincs. És mégis. Tény, hogy kritikusak vagyunk másokkal, és amit másoknak nem engedünk meg, azt magunknak megengedjük. És ha valaki számon kér minket, akkor azt mondjuk, hogy nem én. Á, én nem. A körülmények. A kettős erkölcsiség nem szép dolog, de az élet vétkes gyakorlata. Nem arról van szó, hogy ne ítéljük meg a környezetünket, a jelenségeket, az embereket, hanem arról, hogy ne ítélkezzünk felettük, mert az ítélkezés joga egyedül az Istené. Az ítélkezés ugyanakkor egyben meleg ágya is a gyűlöletnek, mely egyik pillanatról a másikra, ha eléri a kritikus szintet, akkor megbénítja az életet. Na, ezzel nem szoktak számolni. Ebből a bénultságból aztán nem tud szabadulni az ember. Egyedül az Isten képes kiszabadítani belőle. Az Isten képes az életet újra élhetővé tenni. Az Isten képes újra életté teremteni ezt a megbénultságot. Ez az evangélium, ami egyben figyelmeztetés is. Ha kaptuk a tanítás, a figyelmeztetés adományát, akkor azzal Isten teremtői akaratát kell, hogy tovább adjuk. Tovább neveljük, elsősorban gyermekeinkben. Mindannyian vezetők vagyunk, meg szervezők. Persze mára, amikor a vezetés, meg a szervezés a logisztikával karöltve egy tudományággá vált, akkor mindent olyan személytelenül látunk. No meg jó dolog, ha vezetnek minket, milyen jó ráhagyatkozni egy idegen vezetőre. Na de milyen keserű érzés az, amikor megvezetnek minket. A politika szerte a nagyvilágban bőven hoz példákat arra, mondhatni ebből élnek, nem is olyan rosszul, hogy hitványak. Egyik professzorom mondta, ha valaki a magánéletben hitvány, akkor a közéletben is az. Aki vezet, az vezetési tisztéhez, feladatához bizalmat kap, és ez jó dolog. Az emberek szívesen hagyatkoznak mások vezetésére, mert ez kényelmesebb, ez egyszerűbb. Mindeközben az embernek van ideje mással foglalkozni, vagy éppen saját maga ügyes-bajos dolgaival. Az azonban, hogy ki mögé áll be az egyéni döntésnek az eredménye. A háborúból hazatérő katona azzal vigasztalja magát, hogy de én parancsra tettem. A parancsot végrehajtva, annak az erkölcsi következményét a katona viseli, nem a tábornok, aki kiadta a parancsot. Lutherünk a szabad akaratról, a döntéseinkről világos példájával mondja, az ördögnek meg a jóistennek is van egy lova. Ha az ördög lovára szállsz fel, akkor az elvágtat veled a kárhozatba, ha a Jóistennek a lovára ülsz fel, az elvágtat veled a mennyországba. A döntés a tied. És itt el is érkeztünk ahhoz a mondáshoz, amit mindannyian jól ismerünk, vezethet-e vak világtalan. De még mennyire? Sokan képzelik azt magukról, hogy milyen ügyesek, okosak, mennyire jól tudják menedzselni az életüket, de csak később derül ki, milyen óriási árat fizetnek a sikerért. Idővel minden kiderül. Ott a gödör mélyén minden világossá válik. Milyen érdekes a sötétségben, amikor egyedül maradunk, minden világossá válik. Minden kiderül. Amikor megállít minket az Isten, minden kiderül. Milyen érdekes. Nincs időm, Uram, rád, meg a többiekre sem. Sem egyházra, sem közösségre. Aztán, amikor egy baleset, egy betegség megállítja az embert, akkor a beteg ágyon rögtön van idő a másik emberre, rögtön van idő a Jóistenre, rögtön van idő saját ügyes-bajos dolgaink intézésére. Más mércét használni másnál, mint magunknál, etikátlan dolog. Sokan mégis gondolkodás nélkül teszik ezt, felejtve azt, hogy a tisztességtelen eszköz ördögivé teszi a kitűzött nemes célt. Nem igaz tehát az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ha azt a célt csak ördögi eszközökkel tudom elérni, akkor maga a cél is ördögi. Ezért kell nekünk Istenbe belenézni naponta. Ez azt jelenti, hogy hozzá visszatérve naponta meg kell mosnunk lelkünket kegyelemben, amiről szó volt a prédikáció elején. Kegyelemben. Újra és újra tudatosítanunk kell magunkban, hogy az igazi célt nem én tűzöm ki magam elé, hanem az Isten tűzte ki elém akkor, amikor még meg sem voltam ebben a világban. Miért? Azért, mert Isten gondviselő Isten. Előre lát mindent. Ha őre hagyatkozunk, és nem emberi instrukciókra, akkor elkerülhetjük az élet igazi nagy gödreit, és ha mégis belecsusszannánk, akkor az Isten kiment minket onnan, mert az irgalom az övé, és nélküle sosincs menekvés. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, az egész teremtett világgal együtt könyörgünk és fohászkodunk Te hozzád. Teljesítsd ígéretedet, és teremtsd újjá a világot, hogy minden teremtményed magasztalja jóságodat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.